Minden
Ez is
tökéletes.
működik, tökéletes.
Nagyszerű, köszönöm szépen. Arról szeretnék beszélni ebben az előadásban, hogy azok a jövőképek, amelyek egyaránt foglalkoztatják a szakmát, a könyvtártudományt, az oktatást, és látom oktatóként, hogy a leendő könyvtárosokat is, hogy milyen irányban befolyásolja a szakmát és a könyvtár szerepét a digitalizálás, a virtuális valóság, a mesterséges intelligencia, vagy éppen a robotok elveszik a munkánkat. Szóval, hogy ezekre a kérdésekre rövid, hasonlóan sablonos választ, mint magukra a kételyekre nehéz adni, többek között éppen azért, mert a könyvtár és annak feladatkörei rengeteg területet fednek le, át, és vannak kapcsolatban olyan területekkel, amelyeken a digitalizálódás szintén különböző mértékben folyamatban van, és nehéz megítélni, hogy milyen hatással van a területek kölcsönhatása egymásra. Abban a hallgatókkal is, és nyilván mindenkivel nagyjából egyetértünk, hogy ennek a szakterületnek, tudományterületnek a felhalmozott és termelődő tudás rendszerezésével, hozzátételével és a tájékoztatással kell foglalkoznia. Ugyanakkor felvetődnek azok a kérdések, főleg a most már Z-generációs hallgatók körében, hogy mi lesz akkor, ha már nem lesz ránk szükség, mert az adatok maguktól rendezetten termelődnek, átveszi a tájékoztatási feladatokat a mesterséges intelligencia, maguk a digitalizált gyűjtemények is már gyakorlatilag önhordó virtuális valóságként működnek, illetve a gyűjteményekben a feltáró munkát gyakorlatilag átveszi a kutatás, például a digitális bölcsészet. Én úgy gondolom, hogy ezekre a kételyekre, erre a négy kételyre úgy lehet leginkább választ adni, hogy a gyakorlatban érzékelik például a hallgatóink is azt, hogy igenis szükség lesz manuális adatgyűjtésre, nem mindenható a mesterséges intelligencia, virtuális valóságszerű rendszerek lesznek, de azért korlátozott lehet a szerepük, illetve a kutató és a könyvtáros szerepe továbbra is külön választható marad. Az első példám az egyik legrégebbi projektünkhöz kapcsolódik, mindenki ismeri, és a hallgatók is nagyon szeretik a különböző okostelefonon elérhető szolgáltatásokat, köztük például a Google Street View-t, amin ugye mindig a legutóbbi verziót látjuk az épített környezetünkből, és milyen jó lenne az, hogyha láthatnánk, hogy mondjuk az a két boltív azokkal a piros reklám feliratokkal milyen volt 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt. A Google nyilván tárolja ezeket, és nem dobja ki, de nem teszi hozzáférhetővé. A mi projektünk pontosan ezt csinálja, meg tudjuk mutatni a korábbi verziókat, legalábbis 1000 hajdani vendéglátóhely portáljáról a képeket, egy régi rendszerváltás korabeli gyűjteményre alapozva. Tehát gyakorlatilag egy tematikusan fókuszált mintát vezetünk a város változásairól. Ezek az üzlethelyiségek mára teljesen megváltoztak, elvesztek azok a kapcsolatok, amik összekötötték őket, amennyiben mindegyik a városi közösségi élet helyszíne volt. Tehát az ilyen jellegű létező, de beavatkozás nélkül elvesző adatok megörökítése az egyik olyan terület, ahol a manuális adatrögzítésnek pótolhatatlan szerepe lehet a továbbiakban is. Egy másik példám a Neon Budapest projektünk volt, ahol szintén egy létező, ám de széteső, rejtett adathalmazt kapcsoltunk össze. Nagyon népszerű volt a Neon örökség védelme a 90-es évektől a 2010-es évekig, de azután viszonylag elhalt a téma. Egy friss fotósorozat kapcsán összeszedtük a hajdani Neon mentő akciók nyomait, elavult honlapokat és fotósorozatokat, és kiegészítettük különböző aktuális asszociációkkal. Az összefoglalva, tehát az egyik ilyen terület a kreatív összekapcsolása, a létező információk sűrítése, a kohézió növelése, hiszen valóban nagyon sok adat termelődik napjainkban, és épülnek rájuk különböző szolgáltatások, de például a múlt információinak összekapcsolásában nélkülözhetetlen marad a könyvtártudomány, vagy mondjuk úgy a gyűjteményi könyvtáros. A másik kérdés, ugye a mesterséges intelligencia, amivel kapcsolatban, hát mondhatnám azt is, hogy most mutatta meg egy világjárvány, hogy mennyire megbicsaklik az arcfelismerés, hogyha hirtelen kitakarja az emberiség az arcának a jellemző részeit egy maszkkal. De ugyanilyen példa az is, amit átéltünk a hullámfürdő projekt kapcsán. Hiába készültek egy helyen, egy időben, egy társadalmi rétegről a Gellért-fürdő úszómesterének képei, és hiába ismerjük nagyon jól relatíve a 30-as éveket, nem tudunk kapcsolatot teremteni, mert a fürdővendégek 80%-át egyszerűen nem lehet technikailag felismertetni, nincs elég minta hozzá. És hiába hívtuk el az órákra a korszak tényleg legkiválóbb kutatóit, az ő tudásuk sem segített. Egyetlen megoldás marad a közösségi intelligencia lekérdezése gyakorlatilag. Így lehet megtalálni azt a hiányzó mintát, ami az olvasók emlékezetében elvileg meg lehet nagy és dédszülők arcvonásaiban. Ehhez viszont kreativitás, a közösségi média használata, böngészésre ösztönöző megoldások kellenek, amit egyelőre szerintem csak emberek tudnak kitalálni. Összefoglalva tehát, a tájékoztatás úgy is felfogható, mint a közösségi intelligencia lekérdezése a napjaink interaktív korszakában, és az érdeklődés felkeltése, a közösségi média felhasználása is egy olyan terület, ami a jövő és közeljövő gyűjteményi könyvtárosainak fontos tevékenységi területe kéne, hogy legyen. A harmadik kérdés a virtuális valóság szinten föltárt gyűjtemények kérdése. Egy ilyen példa kapcsán asszociálunk erre a hallgatóinkkal is, a legnagyobb és legrégebb óta folyamatosan fejlesztett gyűjteményünk, a Fodor András Hálózati Életmű Kiadás, amit ezt az asszociációt ugye az indokolja, hogy gyakorlatilag nem nagyon van sokrétűbben dokumentált életmű, mint Fodor Andrásé, és valóban már-már úgy tűnik, hogy ebből a sok párhuzamos dokumentációból szinte rekonstruálható volna a múlt. Hogy ez miért illuzórikus, azt gyakorlatilag egy évvel ezelőtt bizonyosodott be, amikor a könyvtáros, egyetemi könyvtáros képzés 70. évfordulóját ünnepeltük a tanszékünkön, és vállaltuk azt, hogy utána nézzünk, hogy Fodor András naplójában milyen nyomai vannak ennek a hőskorszaknak, hiszen ő hallgatója volt az első évfolyamnak, ott vannak az indexében a aláírások Varjas Bélától Kőhalmi Béláig. Ugyanakkor szinte semmit nem találtunk. Tehát hiába örökítette meg napról napra ezeket az egyetemi éveket, nem voltak gyakorlatilag számottevő nyomai, csak néhány kisebb leírás. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy Fodor András elsősorban ötvös kollégista volt ez időben, és a múzeum körúti események csak mellékszálat jelentettek az életében. Másfelől viszont az is kiderült, jobban megnézve, hiszen én sem nézegettem a napló kéziratát túl gyakran, hogy a kötetbe került részek töredékei szinte az eredeti napló részletességének, csak nyersanyagként és részben stilizálva használta föl, amikor sajtó alá rendezte. Tehát a kérdés igazából az, hogy mi is a múlt és egy archívum valóságának a viszonya, mennyire növelhető utólag egy 70 éves vagy még régebbi dokumentum vagy kép felbontása, van-e jogunk felülbírálni az alkotó szerkesztési elveit, és pótolják-e, részben talán pótolják a feltárt kapcsolódások, a hozzáadott információk, a hiányokat. Viszont másfelől egy napló csak is a naplóíró számára alkot virtuális valóságot az emlékeiben. Amire a szerző sem gondolt, azt utólag csak belelátni lehet, és tágabb értelemben a múlt dokumentumaiból, bármennyire is részletesek, csak olyan felbontásig lehet egy bejárható felhasználó által irányítható virtuális valóságot generálni, ami ténylegesen le van írva. A múlt tehát szószoros értelmében nem rekonstruálható nyilván, ugyanakkor hiteles kép adható róla. És az a mély feltárás, amihez szükséges, ez lehet a könyvtárosok tevékenysége. Nyilván a hiányok pótlásához tudományos szakemberek közreműködése kell az adott területről, de sok olyan kompetencia lehetséges, akár például a helytörténet vagy egy szakkönyvtár munkatársai rendelkezhetnek olyan kompetenciákkal, amelyek birtokában feldolgozhatnak gyűjteményeket vagy gyűjtemény részeket. A negyedik példához is még a hálózati életműködést hoznám, a kutatás és a feltárás viszonyához. Fodor András naplójának kulcsszó adatbázisa alapján valójában végezhetnénk digitális bölcsészeti kutatásokat, felrajzolhatnánk a szerző kapcsolati hálóját, a témák hírek terjedését is ábrázolhatnánk, vagy kimutathatnánk, hogy egy-egy esemény hogyan kerül át a naplóban megörökítéstől az eszékbe vagy a versekbe, sőt, akár vizualizálhatnánk térképen is a szerző mozgását úgy, ahogy most ezt teszi egy fitness vagy térkép alkalmazás. Ennek részben praktikus akadályai vannak, többek között, hogy a naplót nem dolgoztuk még föl, csak részleteket belőle, és ezeknek az elemzése nyilván torz eredményekre vezette. Másfelől például olyan akadályai is lehetnek, hogy sok olyan kapcsolathatás nem jelenik meg egy kulcsszó mutatóban, mint például, hogy egy találkozás egy költői leírásban jelenik meg a kulcsszavak nélkül. Szóval összefoglalva alkalmas arra egy ilyen életműkiadás, hogy bemutassuk a hallgatóknak a digitális bölcsészet lehetőségeit, de túl komplex ahhoz, hogy pusztán könyvtáros kompetenciákkal kutatásokat indítsunk benne. Filológiai munka, irodalomtörténeti ismeretek kellenek hozzá. A kutatók tehát nem könyvtárosok, és a könyvtárosok nem kutatók. A digitális bölcsészet például egy témában, archívumban vagy szövegkorpuszban megszámolható, kiértékelhető jellemzőket keres, ezekre szűkíti a vizsgálatát, és komoly szaktudás kell ahhoz, hogy ez a szűkítés végül is a témára jellemzően tágítható, általános érvényű eredményekre vezessen. A könyvtártudomány bizonyos értelemben ellenkező irányultságú, a minél teljesebb feltárásra törekszik, beleértve az egyedi, nehezen összevethető információk elérhetővé tételét. Ezért is próbálunk különböző lazábban kapcsolódó, de kapcsolódó adattárakat készíteni. Ilyen például a mindennapi napló projekt, ahol a napló napjain megjelent sajtókból kivonatokat készítünk minden hónapról, kronológiákat és szöveges összefoglalókat, és ezeket vizualizáljuk aztán gyakran infografikán, tehát ilyen jellegű digitális bölcsészeti feladatokkal terhelem a hallgatókat.
Bocsánat, hogy közbeszólok, 5 percet maradt.
Remek. Összefoglalva tehát a negyedik ilyen terület a kutatható kapcsolatok felmutatása, tehát a kontextus tágítása, ahol a könyvtár és a gyűjtemények szerepe szerintem fontos lesz. A könyvtár feladata, hogy felhívja a figyelmet az ilyen rejtett, lazább kapcsolatokra, és gyakorlatilag ez az, ami ellensúlyozhatná a túlzottan célorientált keresést, vagy ha úgy tetszik, fenntartaná a könyvtári könyvespolcok közötti böngészés funkcióját a digitális korszakban. Sokan mondják, ja, ez még nem az a slide. Tehát összefoglalom itt még egyszer ezt a 4 területet, amiről szerettem volna megosztani a gyakorlati tapasztalatokat. Én úgy gondolom, hogy ezek azok a területek, ahol ahol a könyvtáros, mint rekonstruátor megőrizheti az igazán nélkülözhetetlen szerepét egy olyan korszakban is, amikor a mesterséges intelligencia, virtuális valóság, robotok, stb. Elözönlenek bennünket. És nyilván ezek a területek olyanok, amelyekhez még nem mindenki érzi magát felkészültnek, és sokan jelzik, gyakorló könyvtárosok, hogy nagyon szívesen foglalkoznának ilyesmivel, ha lenne rá idejük. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a változások, a félelmek, hogy elveszik a munkánkat a technológiai újdonságok, azok inkább megkönnyítik egyes területek elvégzését. Tehát ha összesítjük, akkor a jelenlegi és a általam előlegezett területek összességében kiegyensúlyozottak maradnak, egy részüket megkönnyíti a technológiai fejlődés, így módon lehetne koncentrálni ezekre az újabb feladatokra. Én nagyjából ezeket szerettem volna megosztani a konferencia résztvevőivel, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.